Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Mari László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Kőzetmorfológia. A gránit és a homokkő. A 2004 tavaszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Jó napot kívánok mindenkinek! Engem Mari Lászlónak hívnak, és a természetföldrajzi tanszéken dolgozom. Az elmúlt előadásokon már a kőzetmorfológiával foglalkoztak. Mondom, mindenki rájött, hogy ez a természetföldrajznak az egyik legszebb és leglátványosabb ága. Ugye idáig volt szó lösz, mészkő és dolomit morfológiáról, mai alkalommal gránitról és rokonságáról, illetve majd a homokkőről és rokonságáról esne szó. Ugye azt mindenki már elraktározta agya mélyében, hogy a kőzetmorfológiának az ad létjogosultságot, hogy vannak olyan kőzettípusok, amelyek elég egyéni módon pusztulnak le, és egyszerűen a lepusztulás formáik alapján, hogyha már távolról látunk egy ilyen vidéket, be tudjuk lőni, hogy ott, ha közelebb megyünk, vajon milyen kőzetek fognak előbukkanni. A gránit egy speciálisan ilyen kőzet lenne. Most amikor én gránitról beszélek, természetesen nem csak a gránitra kell gondolni, hanem az idézőjelben tett rokonságára is, amely talán kőzettanból ismert kőzetek között a monzonit, szienit és a granodiorit az, amely hasonló lepusztulási tulajdonságokat mutat. Azért szoktuk magát az egészet a gránit néven alatt illetni, hiszen a gránit az, amelyik a legnagyobb tömegben előfordul a Földön. Bármilyen magas hegységben járunk, nagyon valószínű, hogy a hegység központjában találunk ilyen gránit térszíneket, sőt, ugye, hogyha nem csak ilyen fiatal hegységekben járunk, hanem idősebb hegységekben vagy őspajzsok területén, ugye ott is nagyon gyakran előfordul maga a gránit. Kis ismétlés, hogy miből is áll maga a gránit, gondolom mindenki el tudná mondani, és még ha kezébe kapná ezt a gránit darabot, amit van, azon is meg tudná mutatni, de itt főként földpátok, kvarc és biotit az, ami a fő tömegét adja ennek a mélységi magmás kőzetnek, de természetesen alapásványokon kívül, attól függően, hogy milyen típusú gránitról beszélünk, tartalmazhat ez muszkovitot, amfibolt, illetve más ásványokat is viszonylag kisebb mennyiségben. Ugye, mivel egy mélységi magmás kőzetről beszélünk, ugye az sem mindegy, hogy ez a gránit ez hol szilárdul meg, földkéregben milyen magasságig jut fel az a magma, amiből majd képződik, hiszen, hogyha nagyobb mélységben van, akkor nagyon lassú lesz a kihűlés, és ennek az lesz az eredménye, hogy szép nagy ásványkristályok fognak képződni. Viszont, hogyha felszín közelébe kerül, ott esetleg gyorsabb lesz ez a kihűlés, ami azt eredményezi, hogy nem lesznek ilyen szép, nagyon, szép nagy kifejlett kristályok, hanem kisebb ásványkristályok fogják felépíteni a gránitot. Természetesen, hogyha egy ilyen magma benyomulást tekintünk, egy batolitot vagy bármilyen képződményt, ott sem lehet azt mondani, hogy egyenletes a gránit minősége, hiszen azokon a területeken, ahol érintkezik a kéreg anyagaival, hogy gyorsabb lesz a kihűlés, mint a belső részeken is, tehát egy gránit tömzsön belül is más lesz a gránit szemcse összetétele. Ugye, ha nézzük ezt a vezérvonalat, ugye képződésnél az intrúzió, amiről idáig beszéltem, viszont van egy másik képződési módja is a gránitnak, ugye ez az anatexis, amikor visszakerül nagyobb mélységbe egy kőzet tömeg, és ott a nagy nyomás és hőmérséklet hatására újra olvad, újra rendeződnek benne az ásványok. Ugye így jön létre például maga a migmatitos gránit. De mondjuk mind a kettő típusa jellemzőek lesznek azok a lepusztulás formák, amelyeket végig fogunk tekinteni. A kihűlés során ugye nem csak maguk ezek az ásványok fognak kiválni, hanem gondoljunk arra, hogy ugye ez a forró tömeg benyomult a földkéregbe, a hűlés az térfogat csökkenéssel fog járni, tehát ahogy hűl ez az anyag, repedések fognak kialakulni ezen a gránit testen belül. Egy háromdimenziós repedés hálózat alakul ki, melyet ugye legegyszerűbben úgy lehet jellemezni, hogy a hűlési felülettel párhuzamosan jönnek létre repedések, ugye ahogy a hűlés halad a kőzettes belseje felé, illetve erre merőlegesen hosszant és keresztrepedések is kialakulhatnak. Ugye még mindig ott tartunk, hogy nagy mélységben vagyunk lent a földkéregben, végbe mentek ezek a folyamatok, megszilárdult az egész magmatest, kialakult ez a mélységi magmás kőzet, és utána következő lépés az, hogy esetleg hosszú évmilliók alatt, vagy évszázezredek alatt a fölötte lévő területek pusztulnak, mert egy hegységképződési területen vagyunk, és megemelkedik a terület. A külső erők elkezdik pusztítani a fedőrétegeket, és így egyre közelebb kerül a felszínhez a gránit. Ez azzal fog járni, hogy egyre vékonyabb üledékréteg van a gránit fölött, ami a gránit szempontjából azt fogja jelenteni, hogy ahogy pusztul ez az üledékréteg, egyre kisebb lesz a nyomás, ami ránehezedik, és ez megint azzal fog járni, hogy repedezik a test a nyomás alul felszabadulva. Tehát így ezek a hajszál repedések, amelyek a kiülés során létrejöttek, esetleg tovább tágulhatnak, és egész markáns repedésrendszer jön létre. És itt azért nem olyanokra kell gondolni, hogy ilyen méteres repedések lesznek, hanem hogy ez olyan centiméter nagyságrendnél tartunk. Elkövetkezik az az állapot, hogy kibukkan a felszínre ez a gránit tömzs, és ugye innentől beszélhetünk arról, hogy elkezd maga a gránit lepusztulni, és ezen a lepusztulási folyamaton is elég sok jellegzetes dolgot fogunk majd megfigyelni. Maga ez a lepusztulási folyamat nem kint a felszínen kezdődik, hanem akkor, amikor a felszínnek arra felszín közeli területre kerül, oda, ahol már esetleg talajvizek elérik ezt a gránit testet, nedvesség beszivárog erre a területre, és ekkor megindul az átalakulása magának a gránitnak, hiszen ugye itt a repedések mentén ez a nedvesség elkezd szivárogni a kőzettest belsejébe. Ugye természetesen ottól egy masszív repedés nélküli kőzettest van, ott maximum a felszínen lehet valamilyen málás vagy aprózódás. A repedések viszont elősegítik azt, hogy a kőzettest belsejébe kerül a nedvesség, és ugye a felszíntől távolabb indul meg egy málási folyamat. Ha olyan területen vagyunk, ahol van elegendő nedvesség, hogy a víz bekerül a repedésbe, megindul maga a málás, ugye a málásnak a végterméke az lesz, hogy az eredeti ásványok átalakulnak agyag ásványokká, illetve azok maradnak ott csak kisebb, apró darabokba, amelyek ellenállnak a málásnak, például a kvarc és egyéb alkotó elemek. Tehát, hogyha nézzük ezt a repedés rendszert, ugye ezen szivárog majd lefelé a nedvesség, természetesen ugye ez a víz, ami leszivárog, ez nem egy desztillált víz lesz, hanem a talajon áthaladva elég sok agresszív anyagot tartalmaz, és ennek a nedvességnek a hatására a gránit egyes alkotó elemei más-más ütemben fognak márni. Ha nem kerül ki a felszínre, és egy máladéktakaró borítja el ezt a területet, akkor ebből az egész folyamatból nem sokat fogunk látni, hiszen a felszínen egy máladéktakarón fogunk sétálni. Viszont abban az esetben, hogyha esetleg völgyek vágódnak be szomszédságba, vagy megemelkedik ez a terület, akkor a külső erők elkezdik elszállítani ezt a máladékanyagot, és így a felszínre kerülnek azok a gránit testek, amelyeket még nem érintett maga a málás. Ez lesz az az alapforma kincs, ami mondjuk minden gránitvidékre jellemző, majd ebbe egy kicsit részletesebben is belemennénk, de előtte nézzük meg, hogy milyen nagy felszínformákkal találkozhatunk gránitvidékeken. Tehát, hogyha nem közelről magát a kőzettestet nézzük, hanem távolból rátekintünk egy-egy ilyen gránitvidékre. A legjellemzőbb ilyen forma az az úgynevezett gránitdómoknak a típusa, amely a sivatagi területektől egészen mondjuk a nedves területekig jellemző a gránitra. Hogy miért van ez a dóm forma, egyszerűen azt is lehet mondani, hogy amikor egy ilyen magma benyomulás történik, már eleve a batolit vagy lapolit egyéb képződmény ilyen dóm jellegű alakkal rendelkezik, illetve hogy a felszín közelébe kerül ez az anyag, ugye a málás is elősegíti ennek a képződését. Ilyen formát természetesen csak olyan helyen fogunk találni, ahol egy markánsabb külső erő esetleg nem fogja átalakítani. Mire gondolok? Ugye például, hogyha egy magas hegységben vagyunk, akkor ott a periglaciális jelenségek, illetve a jég felszínformálása meg fogja változtatni ezt az alaptípust, és annak a külső erőnek a felszínpusztítási típusai lesznek jellemzők a gránitra. Ha valaki mondjuk szerette ilyet látni, nem kell messzire utazni, hoztam egy példát, ez a sínai félszigeten készült felvétel. Ott azt mondom, hogy teljesen klasszikus dómot lehet látni, hogyha valaki veszi a fáradtságot, manapság ugye nem kell túl sok pénz hozzá, csak egy kis ügyesség, el lehet jutni erre a területre, és igen, látványos gránit dómokat lehet látni. Ha valaki nem akar ennyit költeni, akkor megteheti azt is, hogy elutazik a Velencei hegységig, mondjuk az jóval kisebb dóm lesz, ott azt lehet mondani, hogy ilyen törpedómot lehet látni, ugye, amely hát eléggé lapos formákkal rendelkezik. Ha valakit nem győz meg ez, hogy ez olyan, mint egy dóm, akkor föl lehet mászni természetesen, és onnan szétnézünk, akkor látjuk, hogy az egész táj ilyen gránit dómok rendszeréből áll. A Mózes-hegy tetején állunk, egy napfelkelte idejében, és hogyha szétnézünk, ugye mindenhol ezt a jellegzetes dóm alakzatot figyelhetjük meg. Tehát ez az egyik alaptípusa a gránit nagyformáinak. De említettem azt is, hogy ha magas hegységekbe járunk, és itt ezt a magas hegységet úgy értem, hogy amit benyúlik a periglaciális övbe, és esetleg jég is borítja, akkor átformálódnak ezek a dómszerű formák, és a jégre jellemző éles csipkés gerincek fogják uralni a hegységet. De hogyha valaki ilyet szeretne látni, és nem akar túl messzről, az elég, hogyha magas Tátráig elmegy. Ott ugye a magas Tátra fő tömege egy gránitféleségből áll, és ott megfigyelhet ez a csipkés gerincek. Ez a kép nem a magas Tátrába készült, hanem ez a Mont Blanc csoportban, a Mer de Glace környékén, ahol nagyon szép ilyen kárpiramisok emelkednek szintén gránitból. Hogyha ezektől az egész nagy hegyformáktól közelítünk kicsit a kisebb formák felé, még mindig a nagy formák csoportjába tartoznak az úgynevezett szigethegyek, régebben ezeket úgy is lehetett hallani, hogy trópusi szigethegyek. Attól függően, hogy milyen területen járunk, más-más névvel illetik ezeket, és a szakirodalomban az a név került át, amit Afrikában használnak, ugye ott Tanzánia, Kenya környékén, kopiknak nevezik ezeket a kis szigethegyeket. Tehát ugye ez kicsiben nagyon hasonlít ezekhez a dómokhoz, viszont a méretük ez jóval kisebb. Ugye az jellemző ezekre a kopikra, vagy kopjékre, mind a két nevezék előfordul, hogy párszor 10 méter magasságig nyúlnak ezek a kis gránit tömbök. Mérsékelt övezeti területeken az ugyanilyen formákat sziklaváraknak szokták nevezni, hogyha nagyképűek akarunk lenni és elmegyünk a Velencei hegység, ott Pákoszt környékén vannak kisebb méretű sziklavárak, amelyek mondjuk 6-7 ilyen ellipszoid alakú gránit tömbből állnak. Ha kicsit északabbra megyünk, mondjuk Skandináviába vagy Észak-Amerikába, ott ugyanezeket a formákat Thor néven illetik, maga az elnevezés, hogy ez Norvégiából származik, amelyek igen látványosak, abban különböznek általában a kopiktól, hogy míg a szavannai területeken főként a málás lesz az, ami formálja ezeket a formákat, itt az északi területeken az aprózódásnak jóval nagyobb szerepe lesz. De viszont mivel ugyanazt a repedéshálózat rendszert használja mindkét külső erő, a formák hasonlóak lesznek, a tórok azok mondjuk szögletesebbek, kicsit élesebb formákkal rendelkeznek, mint a kopik. Akkor most menjünk kicsit közelebb egy gránit területhez, és nézzük meg, hogy milyen kis formákkal találkozhatunk. Ugye itt pár alaptípust tüntettem fel, ugye ez a sziklavár, ezt már említettem, hogy ugye a kopiknak a rokonai, gránit oszlopok, gyapjúzsákok és ingókövek az alapformák, amivel találkozhatunk. Ezt sajnos én sem láttam még élőben, ez Ausztráliába kell utaznak, Kenguru szigeten vannak nagyon szép gránit kibukkanások, ahol ilyen klasszikus kis sziklavárak figyelhetők meg, tényleg olyan, mintha egy emberi alkotmány lenne, hogy az egymás mellett álló gránit tömzsök tényleg egy falszerűen emelkednek ki a síkterületből. Ugye oszlopokat is találhatunk ezek környékén, ugye a különbség az lesz, hogy ezek már nem csoportosan fordulnak elő, hanem olyan maradványformák, amelyek körül mondjuk az egész felszín már elpusztult. Szóval ugye gyapjúzsákokra is lehet példákat hozni, ugye aki még valami régebbi tankönyvből tanult, vagy ilyen múzeumokban látott régi tankönyveket a 60-as évekből, majdnem mindenkinek a címlapján a sukoró melletti gyapjas zsák állt. Ugye onnan származik maga az elnevezés ennek a gránit ellipszoidnak, hogy régen ugye a gyapjút szállították ilyen bálákban, és amikor tudós emberek sétáltak ilyen gránit vidéken, az jutott eszükbe, hogy hát ezek olyanok, mint ezek a gyapjú zsákok, amikből a gyapjút a hajókra pakolják. Az, hogy hogy képződik, azt meg gondolom már nem kell részletezni, hiszen ugye az első ábrán lehetett látni, hogy a repedések egy hasábrendszert alkotnak a gránit testen belül, és ugye a repedések mentén lesz erősebb a málás, és a sarokpontokban lesz a legintenzívebb, hiszen ahol két repedés találkozik, oda sokkal több nedvesség jut be, és ezért jóval gyorsabb lesz a málási folyamat, és ezért kerekednek le ezek az eredetileg szögletes gránit tömzsök. Aztán ugye ingókövek is elég ismert fogalom. Megjegyezném, hogy nem csak a gránitokon fordul elő, hanem homokkőtől kezdve nagyon sokféle más kőzettípusnál is találkozunk vele. Azokat a blokkokat szokták ingókőnek nevezni, amelyek egy vékony nyakon ülnek, és tényleg olyan, mintha ezek mozognának. Általában ezek eléggé stabilak, tehát amelyik ténylegesen inog, azzal már nagy gondok vannak, hogy ott elég egy kisebb földrengés vagy erősebb szélvihar elmozdít és legurul a talapzatáról. De hogyha magyarországi példát akarunk hozni, akkor Pákozd határában van a Kocka névre hallgató kis ingókő. Tessék? Az a gyapjas zsák viszont, hogyha Pákoznál leszáll, és a volt orosz katonai gyakorlótér felé megy, a kocka az ott található, meg az oroszlánkő, meg még a többiek. Tehát Sukorónál azt próbálj meg megmozgatni, az nem inog egyáltalán, az egy nagyon masszív darab, viszont a kockát az kicsit meg lehet mozgatni. Két megint közeli képet nézzünk meg, ahol szinte szemünk előtt látszik az a folyamat, hogy hogyan alakulnak ki ezek a gránit ellipszoidok. Ez nem a Velencei hegységben készült felvétel, kicsit nagyot kell ugrani, Mongóliában készültek a felvételek a Gobi peremén. Ugye, ami nagyon jól látható, hogy itt vannak a szépen lekerekedő gránit ellipszoidok, körülöttük mindenhol ott van a talaj. Ugye ez az, ami állandó nedvességgel látja el ezeket a területeket, tehát ahol látjuk magát a máladékot, talajkezdeményt, ott hosszabb ideig fog hatni a málás, mint azokon a részeken, ahol maga a csupasz szikla felszín van. Tehát ugye egyértelmű, hogy ezeken a részeken egyre gyorsabb lesz a málási folyamat, és hogyha ez egy olyan terület, ami emelkedőben van, akkor a külső erők idő után szépen kipucolják ezt a máladék takarót, és ugye itt egy olyan példát látunk, ahol már a kis gránit tömzsök közül szinte az összes máladék eltűnt. Ugye ez egyértelmű, hogy az ilyen helyeken jóval gyorsabb lesz a formák kialakulása. Ugye hosszú ideig hat egy ilyen folyamat, akkor egész látványos tájképek alakulnak ki. Ez a tájkép ez Afrika déli részére jellemző Zimbabwe területén egy nemzeti parkban készült felvétel, ahogy azt látjuk, hogy mindenhol egymás hegyén hátán ezek a hatalmas gránit ellipszoidok uralják a tájat. Akkor, ha még közelebb megyünk a gránit felszínhez, és már egész közelről akarjuk vizsgálni, akkor újabb kisforma generációval fogunk találkozni. Ugye, mitől függ majd a málásnak a sebesség? Ugye egyrészt a kőzet szerkezetétől, ez nem lett meg senkit, ugye beleírt a repedésrendszer. De gondoljunk arra, hogyha egy olyan gránit tömzsünk van, ahol a repedések távol vannak egymástól, esetleg több méteres távolságra, és mellette van egy olyan rész, ahol nagyon sűrű vannak a repedések, ahol sűrűben vannak a repedések, ott sokkal több nedvesség jut be, ott sokkal gyorsabb lesz a málás. Tehát ez eleve megszabja a málási folyamatok sebességét. Aztán függ az ásványi összetételtől és attól, hogy milyen méretű ásványi szemcsék vannak a gránitban. Megfigyelések azt mutatják, hogy igazán klasszikus, szép gránit lepusztulási formák olyan területeken fordulnak elő, ahol a gránitnak a repedés hálózata az méteres nagyságrendű, tehát 1-2 méteres távolságban vannak ezek a repedések, és viszonylag nagy ásványi listájuk alkotják magát a gránitot. És ebben elég könnyű belegondolni, hogyha a felszínen van nekünk egy olyan grántunk, ahol ilyen jó tenyérnyi ortoklászok vannak benne, mellette mondjuk szintén tenyérnyi kvarc darabkák, hogy ezek a nagyobb ortoklászok elég gyorsan ki tudnak málni, nagyobb lyuk lesz, abban több nedvesség ül meg, hogyha csak egy egész kicsi ortoklászok építik fel mondjuk a gránitot, akkor ez a folyamat lassúbb lesz. Ugye függ a beszivárgó víz vegyi összetételétől, ez pedig ugye azt fogja meghatározni, hogy milyen máladék, milyen talajtakaró van a felületen. Akkor menjünk közel, és nézzünk meg egy ilyen gránit felszínt. Ha valaki nem a kis gyíkra koncentrál, amely pont itt a sínai félszigeten napozott egy sziklafelszínen, hanem magát a kőzetet nézi, akkor lehet látni, hogy elég rücskös maga ez a kőzetfelszín, sőt, hogyha egész közel megyünk, akkor lehet látni, hogy kisebb ásványi szemcséket lehet látni a kőzet tövében. Ezekből szépen lehet gyűjtögetni kvarcokat, ortoklászokat és egyéb ásványokat, mert szépen egybe kipotyognak a kőzetből. Miért van az, hogy ilyen érdessé válik a felszín? Ha elképzeljük ezt a gránit felszínt, hogy egymás mellett ugye jó esetben ortoklász kvarc és valamilyen biotit van, akkor megsüti a nap a felszínét a kőzetnek, mi fog történni? Ez most kérdés volt. Ugye tágulni fognak ezek az ásványok a hőmérséklet hatására, viszont amíg visszaemlékeznek fizika tanulmányaikra valamikor a múltban, a középiskolában, az egyes anyagoknak más lesz a hőtágulási együtthatója. Tehát nem azonos mértékben tágulnak ezek az ásványok, van amelyik jobban, van amelyik kevésbé. Ebből az fog következni, hogy egymás mellett ezek az ásványok ki fognak lazulni. Tehát a lehűl éjszaka, a kőzet felszín összehúzódnak az ásványok, akkor már lesznek kis hajszárepedések az egyes ásványok között. Ha a harmadpontot eléri a lehűlés, akkor kicsapódik a pár a szikla felszínre, és ezekbe a hajszárepedésekbe be fog szivárogni a víz. Elég az, hogy egy egész éjszakát mondjuk bent tölt ez a víz, megindul valamilyen málási folyamat, már nem ugyanolyan vegyi összetételű víz fog kijönni a felszínre, mint ami beszivárgott. Elpárolog ezeket az ásványanyagokat, esetleg kiteszi a kőzet felszínre, amiknek megint más lesz majd a hőtágulások, mint az alattul lévő kőzetszemcséknek, és így újra repedések fognak képződni. Tehát, hogyha ezt elképzeljük ritmikusan, ezt a folyamatot, egyértelmű lesz, hogy a kőzet felszínre ezek az ásványok szépen ki fognak potyogni, anélkül esetleg, hogy elmájjal. Ha kipotyognak, akkor majd lesz egy mélyedés, amivel aztán a nedvesség megülhet, aztán a porszemcsék megülnek, egy idő után esetleg betelepülnek a muhák és más növénykék, és így egyre markánsabb lesz a pusztítás. Az, hogy hol, milyen formában találkozunk, az azért lesz fontos, mert hogyha különböző éghalati területeket nézünk, ugye más-más lesz a kőzet előkészítésnek a folyamata, ugye nedves területeken a málás lesz túlsúlyban, ugye szárazabb, illetve hidegebb területeken az aprózódásé. És hogyha valaki elmegy egy olyan területre, egy ilyen egyenlítői esőerdő területére, ahol nincsenek nagy szintkülönbségek és gránit alkotja magát az alapzatot, akkor ott nagyon kis eséllyel fog látványos gránitformákkal találkozni, hiszen nagyon gyors lesz a málás és nagyon nagy vastagságú máladéktakaró képződik, ez olykor több tíz méteres vastagságú lehet. És igaz, hogy a gránit lepusztulása végbe megy ugyanúgy, mint mondjuk a felszínen száraz területeken, csak ezt nem fogjuk látni, mert mind a vastag regolit takaró alatt lesz. Az is bekövetkezhet, hogy szépen kialakulnak akár ilyen sziklavár kopja jellegű képződmények is, viszont mivel a máladék takaró teljesen körbeveszi, megint nem fogunk látni belőle semmit, és a málás olyan intenzív lesz, hogy szinte a felszín alatt elmálasztja ezeket az eredeti gránit ellipszoidokat, és a felszínen ebből semmit nem látunk. Ott van esély arra, hogy nagyon szép gránitformákat lássunk, ahol legalább egy hosszabb száraz periódus van, és ebben az időszakban ugye a málás az alárendelt szerepet fog játszani. Tehát, hogyha igazán szép gránitokkal akarunk találkozni, tehát igazán látványos gránitformák főként ilyen szavanna, illetve félig száraz területeken fognak ennek következtében előfordulni. Akkor nézzük meg, hogy milyen kis formák jönnek létre a gránit felszíneken. Az egyik ilyen alaptípus, amit rillnek szoktak nevezni, ugye mészkőveknél is van a rillkáren fogalma. Ez ugyanolyasmi jellegű képződmény, csak nem oldással alakul ki, hanem azokon a helyeken, ahol a víz állandóan lecsurog egy szikla felszínről, a málás lesz gyorsabb. És ugye, hogyha megnézzük ennek a kőteknősnek a páncélját, tényleg olyan, mintha végig karmolták volna. Ha valaki fel akarja keresni, akkor szintén Mongóliába kell elmenni, Melhi-Had a neve, ami magyarul kőteknőst jelent, Ulánbátort 72 kilométerre délkeletre. Ugye, tehát ez egy ilyen alapforma lesz ez a rill. A többi forma, amivel találkozni szoktunk ilyen gránitvidékeken, az nem az ilyen lefolyási viszonyokhoz kötődik, hanem inkább a zárt mélyedések csoportjába tartozik. És ugye attól függően, hogy maga a gránit milyen, mennyire vastagpados, esetleg mennyire pusztul gömbhéjasan, ugye eltérő vastagságú rétegek válhatnak le a gránit felszínről, és ennek függvényében különböző negatív formákat szoktunk elkülöníteni, ugye a pit, az egyik ilyen alaptípus, az olyan gránit felszínen jön létre, amely viszonylag homogén, egyöntetű, ásványi összetételű, és ezen kialakul a felszínen valamilyen mélyedés. Ez lehet bármilyen módon a mélyedés kialakulása, ugye lehet attól, hogy kipottyan egy nagyobb ásványi szemcsés, és utána szépen ilyen öngerjesztő folyamattal egyre mélyebb gödör jön létre. Most ezekre a pittekre az jellemző, hogy az átmérőjük szélesség durván hasonló méretű. Egy másik alapforma, ami szintén ugyanúgy képződik, az a pen. A különbség az, hogy olyan gránitokon alakul ki, amely ilyen vékony rétegekben pusztul le, tehát egy ilyen gömbhéjas málás figyelhető meg rajta, tehát egy vékony felszínnel párhuzamos repedéshálózat alakul ki, és akkor nem mélyülnek a formák, hanem oldal irányba repedések mentén lesz hatékonyabb az oldás, tényleg egy ilyen serpenyő, ilyen tál alakú bemélyedések jönnek létre. Speciális helyzetben kialakulhatnak ilyen cilinder alakú medencék is. Ez főként akkor alakulhat ki, hogyha van egy nagyobb repedés a felszínnel párhuzamosan, ami vízelvezetőként is szolgálhat, és hogyha az ide bejutó nedvesség málásra eljut eddig a repedés rendszerig, ugye akkor egy ilyen kéményszerű alakzat jöhet létre. Aztán, amit még negyedikként itt feltüntettem, ez a karosszék alakú medence, hát ez pedig csak attól függ, hogyha mondjuk egy gránittömbs peremén indul meg egy ugyanilyen mélyedés kialakulása, akkor abból a víz természetesen eltávozhat, és egyik oldalra nyitott alakú mélyedés jön létre. Ugye ezek nem csak így a rajzon léteznek, nézzünk meg egy-két példát. Ugye itt egy ilyen pitet látunk, ennek az átmérője kb. 1 méteres lehet. Egyébként nagyon sok helyen, ilyen szárazabb területeken, granitvidékeken ezeket használják víznyerési helynek, hiszen a ritkán lehulló csapadék ebben ül meg. Aztán, hogyha másik formát akarunk látni, akkor szintén nézhetünk egy-két képet. Ugye ezek lennének ezek a tál alakú képződmények. Lehet látni, hogy benne van a víz mind a kettőben, és a képződés ez pedig olyan lesz, hogy ahol a víz megáll, ugye ott állandó nedvességgel fogja ellátni a kőzet oldalát, és ezért szépen az eredeti felszín alá fog mélyülni, és ezért lesz majd ez a tálforma kialakulás. Ugye ez már egy átmenet a karosszék felé, hiszen látjuk, hogy megindult egyik irányba, és innen a víz el tud távozni. Hogyha sokáig tart ez a folyamat, akkor jönnek létre ezek a ilyen karosszék alakú képződmények. Egy kisebb példányt látunk belőle, de ezek tényleg olyan méretűek lehetnek, hogy az ember nyugodtan beleülhet. Mongóliában, amikor hónapokat töltöttünk ilyen terepen, akkor ezeket használtuk fürdőszobának. Fantasztikusan működik, annak, mint a mai fürdőszobában ezek az ülőfürdők, csak nem melegítették előre a vizet. Aztán vannak jóval nagyobbak is, ugye ezeket esetleg sziklamedencének, nammáknak szokták nevezni. Ez egyébként ugyanaz, mint a pit, csak méretben van különbség, tehát ez sok esetben a pit és a gnammát a szinonimaként lehet használni. Maga ez a gnamma elnevezés, ez az ausztrál őslakosok nyelvéből származik, és víztározó medencéket jelöl. Maguk a képek is Ausztráliából származnak, és ugye látjuk, hogy elég termetes mélyedések, ezek némelyik több köbméter víztárolására is alkalmas. Akkor nézzünk egy újabb formacsoportot, amely nem hasonlít az eddig tárgyalt ilyen negatív formákhoz. Ezek a tafónik lennének. Maga az elnevezés az Korzikáról származik, elterjedt az egész szakirodalomban. A tafóniknak az olyan mélyedéseket szoktuk nevezni, amelyek nem egy vízszintes felszínen, szikla oldalában, szikla tövében nyílnak. Ha az ember nagyon sarkítani akarja, akkor én ezt is szoktam mondani, hogy azok a tafónik, az olyan kis üregek, amiknek nem tudjuk megmagyarázni a képződését. De ez így nem igaz, mert elég sok tafóninak a képződését már meg lehet magyarázni, de hozhatok számtalan olyan példát, amire idáig mondjuk nem sikerült megfelelő magyarázatot találni. Ezen az ábrán három ilyen alap tafóni típust figyelhetünk meg. Ugye az egyik ez az oldal tafóni, amely sziklafalak oldalában képződik, majd mutatok rá mindjárt példát, akkor van az az úgynevezett alaptafóni, egy bésztafóni, amely a szikla tövében figyelhető meg, és vannak azok a tafónik, amelyek mondjuk egy ilyen gömbhíjas elválású bazaltoknál figyelhetők meg, hogy az egyes gömbhíjak válnak el a belső kőzetestől, mindig itt a repedések mentén jönnek létre. Mire lehet visszavezetni ezeknek a képződését? Nézzünk egy-két képet, és akkor utána kitérnék erre is. Tehát az egyik képződési típus korzikai felvétel. Tehát itt arról van szó, hogy egy olyan hatalmas gránit falak vannak, ahol ugye szépen kirajzolódik a repedéshálózat, és látjuk, hogy mindenféle méretű üregek jönnek létre a sziklafal oldalában. Amikor csapadék van, a repedések mentén a víz bevezetődik. Vége a csapadéknak, párolog a sziklafelszínről a maradt víz, Ezt segíti a szél is, és ugye, hogyha mondjuk egy ilyen völgyoldalban van egy uralkodó szélirány, akkor egyik oldalát a sziklának elég hamar ki fogja szárítani, míg a szélárnyékos részen sokkal tovább megmarad a nedvesség. Ennek az lesz a következménye, hogy a málási folyamat a szélárnyékos részen gyorsabb lesz, mint a szeles oldalon. Ezeket úgy is szokták mondani, hogy árnyékmálás vagy árnyékoldás. Ez még a sivatagban is megfigyelhető sok esetben, hogy a harmat kicsapódik ezeken a területeken, és esetleg még a kora délelőtti órákban is nedvességgel látja a repedést. Ugye, természetesen az lesz a legjobb támadási felület, ahol ugye a repedések össze találkoznak, és ott megindul a málás. És maga a málás kialakít majd egy üreget, és ez lehet aztán egyre nagyobb, és végül esetleg összeomlik az egész korábbi sziklalomzat. És itt mondjuk meg kéne magyarázni azt, hogy miért így üregesedik a gránit, miért nem innen pusztul le az anyag. Ugye ez attól van, hogy az ilyen kőzet felszíneken, ahol elég gyakran változik a száraz és a nedves időszak, kérgek alakulhatnak ki. A lényeg az, hogy az ilyen ritmusosan változó területeknél ugye az történik, amit már meséltem, hogy beszivárog a nedvesség az ásványok közé. Amikor kijön a felszínre, ugye a víz az elpárolog, viszont az oldott anyag, különféle sók, azok kirakódnak a szikla felszínre, és nagyon vékony kérget hoznak létre. Ez 10 mm-es nagyságrendű, viszont hogyha ez a folyamat hosszú ideig tart, akkor ezek a kérgek elkezdenek vastagodni, növekedni, és több centiméter, helyenként 10-15 cm vastagságú kérgek jönnek létre, és ezek általában ilyen mangános, vasas kérgek lesznek. Ha az ember egy ilyet megfog, összeütött két kérget, tényleg ilyen fémes csengése lesz. Ebből az következik, hogy maga a külső réteg keményebb lesz, mint a gránit belseje, és egy idő után ezek a vastag kérgek elég jó hőzáró, illetve vízzáró rétegként is működnek, és a nedvesség tényleg csak az üvegekbe csapódhat le, és oda jut, és ott egyre erősebb lesz maga a málás. Abban az esetben, hogyha ilyen peremi helyzetben van egy ilyen grántömb, ugye az elmálott anyag szépen eltávozik, és egyre nagyobb üreg jön létre. Viszont szélsőséges helyzetben az is előfordulhat, hogy nincsenek igazából olyan repedések, ami mentén az elmálott anyag eltávozhat, és például Brazíliában, Dél-Amerikában figyeltek meg olyan jelenségeket, vasutat építettek, és a geológusok kimentek, azt mondták, jó masszív, kemény gránit van a felszínen, nyugodtan lehet vasutat építeni. Az nem jutott az eszükbe, hogy esetleg belefúrjanak a gránitban, és elkezdték építeni a vasutat, és azt vették észre, hogy sorra szakadnak be a sinek, és valami gubanc van. Egyszerűen arra kell gondolni, hogy itt voltak ezek a gránittömzsök, kialakult rajtuk egy ilyen jó 15-20 centis kéreg, viszont belül annyi nedvesség volt, hogy teljesen agyagásanyagig elmálott a gránitnak az anyaga, és amikor építették a vasutat, ezt a felső kérget megbontották, esetleg mondjuk egy 10 centit levágtak belőle, és utána, amikor megterhelték, egyszerűen a maradék kéreg beszakadt ebbe puhább agyagrétegbe, ami a gránit belsejében van. Na, menjünk akkor tovább, ugye egy másik képződési mód, és ugye két tafóni egymástól távol területről, egy Ausztráliából, egy pedig Mongóliából. Az, hogy ilyen egész érdekes gömb alakú tafónok is kialakulhatnak, hogyha valaki eljut Korzikára, ott olyan tafónika lehet találkozni, hogy az ember bemegy egy nagy gömb, és abból nyílik még egy gömb, tehát ilyen egész hálózatos kis rendszerek nyílnak. Ezt pedig általában arra vezetik vissza, hogy maga a kőzet képződés során, ugye a gránitban is képződhetnek mindenféle gázbuborékok és egyéb olyan helyek, ahol már a kőzet felépítése olyan, hogy előre jelzi a málás során ezt a lepusztulási irányt. Tehát az ilyen jellegű üvegrendszereket általában már a kőzet elsősleges szerkezetére szokták visszavezetni. Akkor nézzünk egy-két példát még a tafónikra. Megint visszaugrottunk a sínai félszigetre, tehát ezek a úgynevezett oldal tafónik, amit talán itt is lehet érzékelni, hogy minden esetben azon, hogy valamilyen repedéshálózatnak kell lenni, hogy meginduljon a tafóninak a képződése. Most ez pont egy olyan kitettségű sziklaoldal volt, amelyet viszonylag rövid ideig süt meg a nap, és ezen az oldalon létrejönnek a tafónik, viszont hogyha átmegyünk arra az oldalra, amit folyamatosan hosszú ideig süt meg a napot, általában jóval kevesebb tafóni van, vagy egyáltalán nincs tafóni. És akkor itt van az, amit már megelőlegeztem. Példát láthatunk hatalmas üregekre, kérek képződésnél. Ugye szinte barlang méretű üregek jöhetnek létre az ilyen kérgek alatt. Egy speciális helyzet, hogyha mondjuk egy ilyen gránitvidék esetleg tengerparton van, mert ott még az abrázió is hozzásegít az ilyen képződésekhez. De arra is kell gondolni ilyen félig száraz területeknél, hogy ezeknek az üregeknek a képződése ez nem csak a málás járul hozzá, hanem az aprózódás is, és itt az aprózódásnál én nem kimondottan arra gondolok, hogy csak a hőmérséklet hatására megy végbe az aprózódás, hanem van egy olyan aprózódási forma, ami a sókristályok növekedésére vezethető vissza, és ez az, ami ugye szétfeszíti ezeket az ásványi szemcséket. Tehát a tafoni képződésénél minden esetre erre is érdemes gondolni. No. Hiszem, hogy ennyi lenne, ami a gránitra vonatkozik, és akkor áttérünk egy másik kőzettípusra. Jó, tehát a homokkővel folytatnánk, megjegyezném, hogy nem csak maga a homokkő tartozik ebbe a csoportba, hanem a konglomerátum, vagy hogyha valaki magyarul szereti, a kavicskő. És mondjuk olyan rétegsorok, ahol homokos, agyagos, eltérő keménységű rétegek váltogatják egymást, tehát ilyen komplex rétegsorok figyelhetők meg. Megint egy ilyen kellemes nyitókép, ez kicsit távol készült, ez Líbiában, a csádi határ környékén, az Akakusz-hegységben. Talán mondjuk a sziklarajzokról, Tasszilinak a sziklarajzairól mindenki hallott már, azok is minden homokkő területen vannak. Itt már elég sok mindent láthatunk, ami jellemző lesz a homokkőre, csak hogyha távolból szemléljük a tájat, ugye az érzékelhető, hogy eltérő keménységű rétegek vannak egy-egy ilyen homokkő összletben. Tehát ugye a tengeri üledékgyűjtőben a felszínű lehordás változása, esetleg éghajlatváltozás hatására eltérő szemcsenagyságú, keménységű üledék rakódott le, ami aztán egy idő után kőzetté vált. Tehát ez nagyon jellemző lesz az ilyen homokkövekre. Aztán, ami még feltűnő, hogy általában, hogy ezek nem általában, ezek mindig vízszintes rétegekben rakódnak le, és az igazán látványos homokkő lepusztulási formák azokon a területeken lesznek jellemzők, ahol megmaradt ez a vízszintes település, vagy csak egész kis méretű kibillenés szenvedett a terület. Tehát ennél a képnél ez is szépen látszik, hogy ilyen egyenletes tetőszintet figyelhetünk meg. Nézzük meg, hogy ugye mi is ez a homokkő. Különféle ásványi szemcsékből, homokból és apró kavicsból áll. Itt a homok alatt a szilícium-dioxidot, tehát a kvarcot értem, hiszen ugye a homokoknak a nagy része az szilícium-dioxidból áll, de emellett ugye nagyon sok más ásványi elegyrészt is előfordulhat benne. Ahhoz, hogy homokkő legyen, ahhoz nem elég maga ez a sok-sok kis ásványi szemcse, hanem kötőanyag is kell, és ez lesz érdekes a lepusztulás szempontjából, hogy milyen az a kötőanyag, ami összecementálja ezt a sok-sok homokszemcsét. Ja, lehet meszes ez a kötőanyag, például kálcit, dolomit, sziderit. Ezekre az lesz jellemző, hogy szépen összecementálják a kőzetet, viszont a szénsavas víz hatására ez a kötőanyag oldódni tud, tehát sok esetben még olyan formákat is meg lehet majd figyelni ilyen homokköveken, amelynek nagy mennyiségű mész a kötőanyaga, amely a karsztos formákhoz hasonlít. Aztán lehet kovás, limonitos, agyagos, márgás kötőanyag is. De itt a kötőanyag majd mindig meghatározza azt, hogy mennyire ellenálló, mennyire kemény a kőzet. Ugye a legkeményebb homokköveknek kovás kötőanyaga van, tehát hogyha valaki ilyen arkózás területen jár, maga ez a kova lesz a kötőanyag, amely eléggé kemény, ellenálló kőzettömeget hoz létre. Így, hogy homokkő lepusztulás, ezért furcsa is így beszélni, hiszen itt lehetnek olyan homokkövek, amelyek iszonyú kemények, szinte alig lehet megbontani, és lehetnek olyan homokkövek, amelyek nagyon puhák ugye a kötőanyag függvényében. De mégis látni fogjuk, hogy hasonló lepusztulási formák lesznek jellemzők, a különbség az lesz, hogy a keményebb homokköveknél inkább élesebb formák jellemzőek, míg a puhábbaknál lekerekített formák, de ugyanolyan jellegű képződmények alakulnak ki. A homokkő ugye málással és aprózódással egyaránt tud pusztulni, ugye még ide lehetett volna tenni az oldódást is, hiszen ugye a meszes kötőanyagú homokköveknél az oldás is szerepet játszhat. Hogyha megmarad a kőzetképződés során ez a vízszintes település, ahogy ez a hordalék lerakódott a tengerekbe vagy tavakba, de akkor azokból jönnek létre hatalmas táblás vidékek, amelyek jellemzek a Szaharára, Észak-Amerika egyes részére, Ausztráliára is. Ezek a táblás vidékek a klasszikus területei az ilyen homokkő lepusztulás formáknak, de azt megjegyezném, hogy mindig a táblák peremén, illetve azokon a részeken lesz látványos formakincs, ahol valamilyen folyó vagy völgy átvágja a területet. Ha magán egy ilyen homokkő tábla felszínén megyünk, akkor egy elég egyhangú, unalmas tájon jár az ember, és nagyon kevés lepusztulás formával találkozhatunk. Ha nem vízszintes rétegződésű homokköveket nézünk, hanem enyhén gyűrt vagy kicsit kibillent rétegeket, ott jellegzetesek lesznek ugye a lépcsővidékek, kueszták, réteg, bordák, amelyek szerkezet morfológiából tanultak, tehát ezekre itt nem térnék ki. Ugye ezt említettem, ugye, hogy a peremek és a völgyoldalak lesznek a fő lepusztulási szinterek, és ugye az eltérő keménységű rétegek hatására a szelektív lepusztítás lesz, ami meghatározza az egyes területeknek a formakincsét. Nézzünk egy olyan ábrát, ami egy állatorvosi lónak is felfogható. Ezen az ábrán szinte minden rajta van, ami a homokkövekre jellemző. Itt egy olyan alaphelyzetet veszünk, hogy van egy gránit talapzat, erre települt egy homokköves réteg, és természetesen, ugye, mivel több millió év telt el már a kőzetképződése óta, a belső erők kicsit megmozgatták ezt a területet, fepedések jöttek létre a vidéken, amelyek átjárják az egész homokkőtestet. Ugye, ahol az összefüggő egységes táblák vannak, ugye ott maga ez a táblás vidék lesz egy jellemző forma homokkőre, viszont ahogy jövünk a peremek felé, azt látjuk, hogy a tektonika által kialakított repedés hálózat mentén a víz be fog hatolni a kőzetes belsejébe, málás, aprózódás megindul, patakvölgyek, folyóvölgyek alakulnak ki, amelyek földarabolják az egységes tábla felszínt. Ahogy megindul ez a földarabodás, és olyan völgyhálózat alakul ki, mert az egész területet átvágja, az oldalvölgyek merőlegesen kialakulnak a repedések mentén, és kialakulnak ezek az elszigetelt, különálló kis homokkő térségek, ugye ezeket szokták mezáknak nevezni. Ugye aki még kedvelte amerikai indiános filmeket, azok majdnem mind ilyen területen játszottak, ahol lehet látni, hogy a lovas kiáll egy ilyen mezának a peremére, és onnan szemléli a tájat. Természetesen, ahogy kialakulnak ezek a mezák, a köztük lévő formák is érdekesek lesznek, hiszen ezek a nagyon meredek falu völgyek lennének azok a kanyonok, amelyek jellemzőek szinte az összes homokköves területre. Most ugye, ha olyan kötőanyag van, ami elég állékony kőzetet hoz létre, akkor pár méter széles és több száz méter mély kanyonok jöhetnek létre, amelyek igen látványosak tudnak lenni. Aztán, hogyha tovább nézzük a kisebb formákat, elmegyünk mondjuk egy ilyen meza peremére, és azt járjuk körbe, de azt látjuk, hogy kicsiben ugyanaz megismétlődik, mint amit nagyban földarabolta az egész homokkőtáblát. A repedések mentén különálló kis sziklatornyok fognak leválni, itt megint mind a víz lesz a fő felszínformáló, illetve az aprózódás. Ha olyan kőzetsorunk van, ahol eltérő keménységű kőzetek vannak, akkor nem egyszerű tornyok, hanem esetleg kőgombák és látványos sziklacsoportok alakulnak ki. Szóval ami még jellemző lesz, és itt az ábrán nincs, azok a sziklaívek, erről majd később beszélek, illetve hogyha közel megyünk kisformákként, ugye a madáritatok és a tafonik is jellemzőek lesznek a homokkőre, amelyek képződése az hasonló a gránit formáihoz. Akkor innen kezdve képeket nézzünk, és ott próbáljuk megtalálni azokat a dolgokat, amiről beszéltem. Egy táblás vidéket látunk, amely már elég rendesen fel lett darabolva, tehát ezeket a különálló kis egységeket szokták mezáknak nevezni. Ugye említettem, hogy Afrikában, Amerikában, Ausztráliában látványos, az a példa, ez viszont Ázsiából származik, hogyha valaki elmegy Jordániába, a déli területeken elég szép ilyen táblás vidékeket figyelhetünk meg. Menjünk kicsit közelebb. Ugye, ha hosszú ideig tart a külső erőknek a lepusztító munkája, akkor egy idő után ezekből az egykori nagy táblás vidékekből csak egy kisebb maradvány hegyeket találhatunk. Most újra Líbia déli részén járunk, és itt egy olyan homokkő vidéken járunk, ahol azt figyelhetjük meg, hogy távolban vannak még kis maradványformák, ezek egy korábbi egységes nagy homokkő felszínnek az utolsó maradványai. Azt is meg lehet figyelni, hogy a lepusztulás több lépcsőbe megy végbe, hiszen itt van egy tetőszintünk ebben a magasságban, tehát a puhább kőzetrétegek jönnek, és itt lesz megint egy keményebb pad, amihez aztán megint egy újabb felszín csatlakozik. Maga a lepusztítás, ugye itt pedig sivatagi területeken, főként ugye az aprózódás és a szélnek köszönhető. Ha közel megyünk egy-egy ilyen homokkő falhoz, akkor ugye sok esetben szép, egyenletes, sima falat látunk, és látjuk a repedéseket, amelyeket ugye a tektonika okozott, és ementén tudnak támadni majd a külső erők. És ugye, ha tovább képzeljük ezt a képet, akkor ez lesz az a rész, ahol a völgyek képződése megindul. Azonban nem kell sivatagi területekre menni, hiszen ugyanilyeneket találkozhatunk a mérsékelt és hideg területeken is. Azért szoktam általában száraz területről hozni a példát, mert nagyon szeretem a sivatagokat, másrészt ott látszanak ezek a formák. De hogyha Európában közlekedünk, ott is sokfelé nagyon látványos homokkövek vannak, viszont a nagy részét erdő borítja, talaj borítja, és ténylegesen csak egy-egy völgy az, ahol kijönnek ezek a formák. Ez a példa, ez az Elbai homokkőhegység cseh oldali részéről, tehát a Cseh-Svájcnak nevezett területről származik, ahol az Elba egyik mellék folyója vágódik be, és látjuk, szépen itt vannak ezek a repedések mentén kialakuló homokkőoszlopok. De ha megnézzük, hogy hogy darabolódik fel egy ilyen egységes homokkő terület, akkor érdemes közel menni egy-egy ilyen repedéshez. Most ugrottunk megint, most Izraelben járunk, ez azért érdekes, ugye, mert pont a Holtenger árkának a peremén vagyunk, és ugye ez azért érdekes terület, mert a Holtengertől délre elterülő rész az egy nagyon szép homokkőszletekből áll, a legdélebbi részen gránit van, és mind a jordániai, mind az izraeli oldalon megvan ez a homokkő. Ami az érdekessége, hogy eltérő korú homokkövek vannak egymáson, tehát ilyen perm időszaki vöröses homokkövek, aztán kréta időszaki sárgás-fehéres homokkövek, tehát nagyon változatos színek lesznek. És ugye maga ez a Jordán-Holtenger árka, ez mikor képződött? Hogyha tippelni kellene, akkor kinek milyen tippje lenne? Tehát harmadidőszak, ez fantasztikus, jó tipp. Ha még tovább tippelünk, akkor eljuthatunk a harmadidőszak végéig. Tehát, de elég fiatal ez a képződmény, és ugye ezt említettem, hogy ezek a homokkövek ókoriak, illetve középkoriak. Tehát ez azért fontos, mert amikor ez az ároknak a kialakulása történt, akkor igen kemény tektonikai hatások érték ezeket a már rideg, konszolidált homokkő területeket, és egy olyan repedés rendszer jött létre, amely egyrészt párhuzamos a Holtenger árkával, illetve erre merőleges. Most, ahol állunk, ugye ez a párhuzamos repedés, a Holtenger az alatt van hátul, és erre merőlegesen itt szépen sorakoznak a repedések. Ha közel megyünk egy ilyen repedéshez, akkor látjuk azt, szinte szemünk előtt megy végbe a folyamat, ahogy az időszakosan megérkező esőzések szinte szétfűrészelik a hegyet, de szinte érezni, hogy itt a víz, ahogy folyik lefelé, pusztítja az egész területet. Ha valaki szeret sziklát mászni, elég könnyű fölmászni, mert egy idő után annyira szűk lesz, hogy mind a két oldalon szépen lehet felfelé kúszni. És ugye a homokkőnek megvan az a tulajdonság, hogy elég jól tapad, tehát elég meredek részekre pillantok alatt fel lehet futni. Aki nem szokott mászni, annak azért azt nem ajánlom, mert baj lett belőle. Ha kicsit előre haladunk az időben, ugye ezen az oldalon még csak azt látjuk, hogy kezdi szétfűrészelni a víz ezt a homokkő felszínt, és egy idő után már annyira szétfűrészelte, hogy még kanyon völgyek jönnek létre. Szintén Negevben járunk, ez a vörös kanyon, amely légvonalban nincs messze ettől a területtől. Ugye itt már át is tértünk a következő jellegzetes forma csoportra, a kanyonokra, ahonnan még számtalan példát lehetne hozni, én csak úgy az érdeklődés felkeltésére hoztam két példát, és hogy nehogy egyenlőtlenséggel vádoljanak, az egyik oldal Izrael, a másik az Jordánia, tehát egyensúlyban legyünk. Ugye ez maga a vörös kanyon egy része, ez pedig, hogyha valaki Petrába elmegy, ott Petrába is a sziknek nevezett kis kanyonon keresztül juthatunk be. Szinte ugyanaz a kőzet mindkét oldalon. Amit érdekes megfigyelni, hogy milyen szerepe van a kőzet minőségnek, itt van ez a permi vörös homokkő, ami elég kemény, és fölötte pedig egy fiatalabb homokkőszlet van. És egy olyan, most nem hoztam olyan képet, de ezt is érdemes lett volna betenni, hogy a felső kanyon, ugye az széles, viszonylag nem függőleges peremei vannak, hanem mondjuk csak ilyen 70-80 fokos kőzetfalak vannak, és ahogy eléri a vízfolyás, időszakos vízfolyás a keményebb réteget, egyből megváltozik a kanyonnak a formája és az alakja. Ugye mi történik ezek az egységes felszínekkel, ugye erről is már beszéltünk, hogy az egységes táblák földarabolódnak, és különálló oszlopok jönnek létre. Ha megfelelő időt tudunk kivárni, akkor ilyen egész látványos oszlopok jönnek létre, ezt, hogyha még tovább várunk, akkor ezek az oszlopok jelentősen meg tudnak nőni, és szinte csak ilyen égben nyúló felkiáltó jelként állnak a sivatagban. Egyébként megint Líbia déli részén az Akakusz-hegységben járunk. De ezt említettem, hogy más különleges sziklaformák is kialakulhatnak. Ugye a kőgombák elég jellegzetesek a homokkő vidékekre. A Timna Nemzeti Parknál járunk, és azt érzékeltjük, hogy ez egy egységes felszín volt. Ugye összefüggött ez a terület, a repedések mentén szépen különvált maga ez a sziklacsoport, és hogyha aláállítunk egy embert, és megnézzük, hogy meddig ér, ugye akkor érzékelhetjük, hogy ugye ez az a magasság, amíg a sivatagi szelek ezt a viszonylag puhább anyagot, ami az alsó réteget alkotja, elkezdi pucolni, és szépen kialakulnak ezek a jellegzetes kőgombák. Idő után ugye teljesen különálló oszlopokra szakadozik egy-egy ilyen homokkőfelszín, megint közeli példa, és megint, hogy egyensúlyban legyünk két szomszédos ország, tehát az egyik oldal az Csehországban készült, a másik oldal az pedig Németországban, tehát az Elbai homokkőhegység két részén jár. És ugye, ami mérsékelt övezetben gondot okoz, hogy ott van ez a sok fa, szép zöld erdő, de hogyha valaki csak a homokkő formákat akarja nézni, akkor eltakarják a kilátást. Itt látjuk azt a folyamatot, hogy hogy megy végbe a felszabdalódás ennek a homokkő táblának. Tehát az, hogy itt van egy nagyobb völgy, ebben az irányban fut, és ennek az oldalvölgyeit látjuk. Ugye, ahogy egy-egy oldalvölgy van, a homokkő gerincek kialakulnak, és ezeknek a gerinceknek a végére lesz az jellemző, hogy leválnak ezek az oszlopok, és így egyre fogy a homokkő terület, és egy idő után ugye a völgyek felől az egész terület felemésztődik. Ugye a következő lépés az, hogy már csak egy különálló oszlopot figyelhetünk meg az egységes gerinc helyett. És ott pedig látjuk a korábbi homokkő oszlopnak a maradványát, és hogyha még tovább megyünk az erdő közé, ott már a legurult sziklákkal találkozhatunk. Szóval, hogy mennyire változatos formák jönnek létre, erre csak egy példa, számtalan ilyet lehetne mutatni. Van, aki elefántnak nézi, van, aki másnak, de egy kis maradványforma, ez egy kréta időszaki homokkőből preparálódott ki Petra környékén. És ezen a képen már azt is látjuk, ami majd ugye az utolsó pont lesz, hogy ezeken a homokköveken is mindenféle kis oldás és málásos gödrök vannak, egy kis tafóni sorozat díszíti a szikla lábát. Aztán a sivatagi körülmények között aztán még hozzájön a szél felszínformáló munkája, és talán egy ilyen típus példa lehetne a szfinx szikla képződésére. Ugye ez a felvétel, a szél irány, ugye ebből, tehát innen fúj, és akkor látjuk a jellegzetes szfinx alakot. Itt megint amire felhívnám a figyelmet, hogy nem egyenletes a kőzetminőség, de itt van egy puhább kőzet sáv, amit a külső erők szépen le tudnak faragni. Lehetnek szikla ívek a gránitban, viszont a homokkőre lesz az igazán jellemző. Fantasztikus méretű homokkő íveket ismerünk a Föld különböző részein. Az, hogy ezek hogyan képződnek, ez megint azt lehet mondani, hogy jó kérdés. Van sok elmélet, amelyen meg lehet őket magyarázni, de általában az a helyzet, hogy speciális, tehát mindig az adott terület földani felépítését meg kell nézni, és ott lehet igazán eldönteni. Tehát egy olyan elmélet, amivel az összes sziklaívet meg lehet magyarázni, ez nem létezik, hanem nagyon sok olyan sziklaív van, amelyeknek a képződését pontosan már ismerik, és meg tudjuk mondani. A leggyakoribb az, hogy eleve már, amikor lerakódik maga ez a homokkő, a képződési környezet is olyan, hogy vannak a részek, ahol durvább anyag van benne, összecementált kavicsok vannak, egész nagy tömbök cementálódhatnak össze, körülötte más anyag van, és van olyan, hogy ezek a tömbök szépen kipotyognak, van egy kis luk, és ahogy már van egy kis luk, akkor szépen megindul ezeknek a sziklaíveknek a növekedése. Egy-két olyan példát hoztam, amely más-más módon képződött. Ha valaki látványos sziklaíveket akar látni, és nem szereti a száraz sivatagi területeket, akkor Csehországban van egy elég nagy méretű, a Pramicska Bráma névre hallgató sziklaív, de most nézzünk olyanokat, ahol látjuk is magukat az íveket. Az előző az egy kréta időszaki homokkövön volt, ez pedig egy idősebb vöröses színű perm időszaki homokkő rétegen alakult ki. Amit meg lehet figyelni, hogy itt van egy világosabb zóna alatta, ami egy puhább kőzetanyag volt, ez az, ami szépen kimálott, és voltak olyan részek, ahol úgy kell ezt az egészet elképzelni, hogyha ide fölmennénk, ezt videókamerával kellett volna rögzíteni, két völgy megközelíti egymást pont itt, ahol ez a kis sziklaképződmény van, hogy ez a két völgy megközelítette egymást, szinte elvékonyodott ez a homokkő réteg, és itt történt a beomlás. Hogyha fölmászunk ennek a tetejére, a szélessége az mondjuk egy 60-70 centi, tehát elég keskeny ez a kis gerinc. Tehát olyan, mintha egy elvékonyodó gerincnél lennénk, amiből egy-egy darab kipottyant. És talán ez a kép érzékelteti azt, hogy nagyon sokféle ilyen sziklaív képződési lehetőség van. Nézzük meg, hogy hol mi lehetett a képződési körülmény. Kezdjük ezzel az ívvel. meszes kötőanyagú homokkőn járunk, és azt figyeljük meg, hogy itt is egy luk, ott is egy luk, tehát nagyon sok luk van egymás közelében. És egyszerűen arról van szó, hogy kioldódik ez a meszes kötőanyag, és így kialakul egy kisebb lyuk, amit aztán már a szél és egyéb külső erők is tovább tudnak csiszolni, és egy idő után összeszakadnak ezek a lyukak, és így jönnek létre nagyobb sziklaívek. Ha még egy kicsit várunk, akkor egy idő után az egész beszakad, és két különálló homokkőtornyunk alakul ki a területen. Ha megnézzük ezt a másikat, de itt is az a helyzet, hogy két völgy teljesen megközelíti egymást, és ott van egy hatalmas beszakadás, viszont ami érdekesebb lenne, hogy iszonyú sok tafóni van, és látjuk olyan, mint hogy egy függöny lógna a homokkőnél. Ez nem más, mint egy kéreg, ami kialakult a homokkövön. Tehát ez egy vasatartalmú homokkő volt, amiből egy jó 5-10 cm vastag kéreg alakult ki, és a kéreg mögül potyogott ki ez a homokanyag. Maga a kéreg képződésén is látjuk, hogy sok-sok kis lyuk van, és ez egy olyan rész, ahol ezek a kérgek mögötti részek egyszerűen kipotyogtak. Tehát mind a két oldalról végbe ment maga ez a kéreg képződés. Ezt a részt nézzük, ez nem is olyan, mint egy kőhíd, hanem olyan, mint hogy egy barlangban járnánk, és ennek a barlangnak az oldalai szakadnak fel helyenként. Most ez egy olyan terület, ahol jól látható volt a helyszínen, hogy ilyen nagyobb konglomerátum darabok keveredtek a homokkőbe, ilyen nagyobb zsákokat alkottak, és ezek pottyantak ki szépen erről a területről, és utána már magát, ezt a természetes üveget, aztán egy kicsit az ember is besegített, helyi pásztorok tovább mélyítették. Ugye furcsán hangzik, hogy helyi pásztorok, hogyha megnézzük, hogy milyen a környezet, de ez még tevéknek kellemes legelőhely volt. 10 000 évvel ezelőtt pedig egész csapadékos volt, és akkor tényleg éltek még itt emberek állattenyésztésből is. Egy ábra egy másik ilyen homokkő képződési típusra. Ha valakinek olyan szerencsében van része, hogy mikor az Egyesült Államok egyik nemzeti parkját, az Archies Nemzeti Parkot fel tudja keresni, ugye ez íveket jelent, tehát arról szól az egész nemzeti park, hogy tele van ilyen hatalmas szikla ívekkel. Ott a képződést az okozza, hogy ezen a területen sótömzsök nyomulnak föl a felszín irányába, ami kicsit megemelik magát ezt a homokkőréteget, a repedések mentén bejön ez a sós összlet, és amikor kikerül a felszínre, egyszerűen ugye a külső erők a sóoldás hatására eltűnik az a só, összeroskadnak a rétegek, és így jönnek létre az ilyen ívek. Tehát ugye látjuk, hogy itt egymással párhuzamos törések szabdalják föl az egész területet, és ebben először csak kisebb ívek alakulnak ki, aztán szépen kipotyog belőle minden kőzet, és egész nagyméretű látványos ívek alakulhatnak ki. Aztán egy másik ilyen képződési mód szintén Észak-Amerikában a Rainbow Bridge ilyen, ahol ezt ki lehet mutatni, ahol egykori folyóvölgy alakította ki magát a sziklaívet. Volt egy olyan időszak, amikor kanyargó folyó alakult ki, és itt szépen alá tudta mosni a partot, azt itt visszafordult, itt megint alámosta, és egy idő után ugye ez a kanyargás, hogy fejlődött, stabilan tartott ez az állapot hosszú ideig, egyszerűen átjukadt ez a kis ív, és ugye lehetett egy olyan időszak is, amikor a folyó szépen azon átfolyt. Tehát ez csak annak érzékeltetése, hogy nagyon sokféle módon jöhetnek létre ezek a sziklaívek. Ugye az Archies Nemzeti Parknak az egyik íve, ugye hát érzékelni a méreteket óriási ez. Általában olyan fotókat szoktak közölni, hogy ott a tetején áll egy-két ember, meg esetleg egy lovas. Tehát óriási méretű áthidalásokról lehet itt szó. Az ívek után ugye már maradnak a kisebb formák, nevezetesen a tafónik, amelyekről újdonságot nem tudok mondani. Az újdonság az, hogy most homokkövön mutatok pár példát, hogy milyen sűrűségben fordulnak ezek elő. Még ilyen fényviszonyoknál is lehet érzékelni, hogy ez a hegyoldal olyan, mintha valami nagy sajt lenne, és ugye sok-sok lyuk akadna benne. Ha közelebb megyünk, vagy más ilyen hegyet nézzünk meg, ugyanez az érzésünk van, hogy szinte az egész sziklafalat tafónik rendszerei borítják. Ezekhez, hogyha közel megyünk, majdnem mindegyiknek a képződésénél meg lehet figyelni, hogy ugye repedések megvannak, a vízszintes rétegzettséghez kötődnek, illetve ugye sok esetben ez a kéreg képződés is az, ami segíti ezt az üregesedést. Mekkorák ezek a tafónik? Ez nagyon jó egy ilyen sziklafal arra, hogy az ember bizonyos dolgokat elrejtsen úgy, hogy ne találják meg mások. Gond az, hogy lehet, hogy ő sem fogja megtalálni. Tehát tényleg olyan az egész sziklafal, hogyha kis kamrák lennének egymás hegyén hátán. és aki szeret sziklát mászni, annak meg nagyon jó mászási lehetőség. Madáritatókkal is találkozhatunk természetesen, ugye vízszintes felületeken is kialakulnak ugyanolyan formák, mint amik a grániton, tehát egy ilyen jó 10-15 centis kis madáritatót láttunk, de már kiitták belőle a nedvességet. Amikor itt jártunk, akkor azt mondták, hogy 3 éve nem esett eső, tehát elég régen ihattak belőle a madarak. Amit még meg lehet figyelni a madáritatók mellett, ennek a kéregnek a kialakulását, ami jellemző ezekre a sivatagi részekre. Talán itt lehet érzékelni, hogy maga ez a kéreg egy ilyen feketés barnás színű, és az eredeti homokköz színe az pedig ez a sárgás szín, amit alul látunk. Kicsit közel megyünk egy ilyen szikla felszínhez, ahol jól megfigyelhető maga a kéregképződés. Tehát amit érzékelni lehet, hogy itt van maga ez a sivatagi mázas kéreg, kipotyogott innen maga a homok, és ott már az árnyékot látjuk, tehát üregek így jöhetnek létre. Ugye idáig olyan homokköveket néztünk, amelyeknek ilyen kovás helyenként olyan messzes kötőanyaga volt, ami viszonylag kemény ellenálló kőzeteket hozott létre, és hoztam egy másik példát, ahol ilyen laza kötőanyagú, ilyen márgás kötőanyagú homokkövet figyelhetünk meg. Hogyha valaki el akar jutni, ez a Luzsicai hegységben található Csehországban, Bilékámennyi névre hallgat a sziklacsoport, tehát fehér sziklák, hogyha valakinek nehézsége van mondjuk a cseh fordításával. De ha távolról ránézünk, egy szántóföld után emelkedik ki maga ez a kis homokkőfal, amit érdemes megfigyelni, hogy ott is ugye megvannak azok a repedések, amik előre jelezték a víz útját, és ugyanazzal, mint az eddig látott részeken, hogy ezek a kis időszakos vízfolyások földarabolják a sziklát tömbökre, viszont nem ilyen szögletes éles formák lesznek jellemzők, hanem teljesen lekerekített. Ha valaki csak magát ezt a képet nézi, azt is mondhatná, hogy gránit, teljesen annyira legömbölyített az egész sziklaképződmény, de hogyha közel megyünk és megnézzük a kőzetanyagot, akkor látszik, hogy ilyen jó kis márgás homokkőről van szó. Ezt említettem, hogy nem csak a homokkő tartozik ebbe a családba, hanem a konglomerátumok és egyéb más kőzetek is. Talán Európa egyik leglátványosabb példájáról hoztam egy-két képet, hogyha valaki elmegy Görögországba, Meteora kolostorok, ez egy ilyen konglomerátum összlet. Maga ez a konglomerátum, ez egy egykori deltának a képződménye, tehát ugye a harmad időszakban, amikor itt még tenger volt, szárazföld felől folyó itt ömlött bele a tengerbe, és a deltában halmozódott föl ez a durva kavicsos összlet, amiből aztán konglomerátum alakult ki. Ugyanaz lesz rá jellemző, mint a homokkőre, hogy olyan sok mindent nem kell hozzátenni, inkább csak a képeken a példákat nézzük. Ugye itt is ugyanaz van, hogy maga ez a terület, amikor kiemelkedett a háttérben ugye az Olympus és az egyéb hegység tömeg, akkor ez a konglomerátum összlet már eléggé stabil volt, és össze-vissza repedezett, és ezeket a repedéseket használják fel aztán a külső erők. Ugye ugyanaz látjuk, mint a sivatagi példákon, hogy az egységes felszínt feldarabodik oszlopokra, helyenként már csak különálló kis tanúhegyek maradnak meg. Ezeknél is megvannak a málásos üregek, nevezhetjük őket tafóniknak, elég nagy méretűek. Olyan méretűek vannak, hogy némelyikbe egy-egy remete beköltözött, és ugye itt élte aztán életét, amíg tartott. És hogyha fölmászunk egy-egy ilyen konglomerátumnak a tetejére, akkor ugyanazt a oszlopos elválást figyelhetjük meg, völgy és kisebb konglomerátum oszlopokra tagolódik az egész terület. Aztán, hogy egy másik példa is legyen, ugye néztünk homokkövet konglomerátumot, és említettem, hogy olyan összleteknél is jellemző ez a lepusztulási forma, ahol elég változatos rétegsor van. Ez egy olyan terület, ahol ilyen egész kemény, összecementált homokkövek, konglomerátumok agyagrétegekkel váltakoztak. Ha valakit érdekel, hogy hol járunk, ez a nyugati Tiensánnak egyik része, a Csatkál-hegység, majd Ázsiánál tanulják. Tehát a Csatkál-hegység egyik völgyében járunk, ahol ilyen összletben alakult ki egy völgyrendszer. Ha közelebb megyünk, és megnézzük ezeket a falakat, akkor nagyon szépen kijön, hogy mit okoz az eltérő keménység, talán a következőn is ugyanez jól fog látszódni. Tehát ugye vannak ezek a nagyon kemény összecementált homokkörétegek, és közöttük az agyag, ami gyorsan pusztul, kipotyog, és ilyen egész markáns kis teraszok jönnek létre a falban is. Aztán ahogy ez a pusztulás megy, természetesen itt is megjelennek a különféle oszlopok, tornyok, és egy idő után ugye a völgyben csak egy-egy ilyen oszlop jelzi azt, hogy valaha a hegyoldal az még itt tartott. No, hát ennyi lett volna, amit a homokkőhöz és a konglomerátumhoz akartam mutatni, és még eszembe jutott az egyik kép kapcsán valami. Tehát amiről megfeledkeztem, és fontos az ilyen tafón képződésénél, ez most közben diát vetít. Ajjajjajjajjaj. Elnézést, visszamegyünk ennél a képnél. Hogy ami nagyon fontos, főként most szórakozik azért, kitakarja azt a részt, amit mutatni akar. Na most, ami esetleg hátulról is látszik, itt vagyunk egy homokkőfal tövében. Itt két alakot látunk, és nézzük meg, hogy iszonyú nagy bemélyedések vannak. Tehát olyan, mintha egy üregrendszer kísérni végig. Ugye a mérsékelt területeken, ott, ahol a talajjal érintkeznek ezek a homokkőfalak, ott a talaj az állandó nedvességgel látja el a sziklafalakat, és koncentrálódik a víz, a málás nagyon erős lesz, és ezért az lesz jellemző, hogy az ilyen homokkőfalak tövében mindenhol ilyen kis üregek, barlangok, behajló peremek jönnek létre. Ugye nagyon sok tafoni képződése is köthető az ilyen talajszintekhez, sőt azt is sok esetben meg lehet figyelni, hogyha a terület megemelkedik, vagy a patakvölgy bevágódik, akkor ezek a szintek, mint színlők jelzik azt, hogy korábban milyen magasságban volt a völgy oldal, hiszen ahol hosszú ideig talaj alakult ki, ott jönnek létre, kicsit megemelkedik a terület, akkor egy alsóbb zónában megint kialakul egy ugyanilyen oldásos, málásos vájú rendszer, és ebből mondjuk így, ha valaki ilyen geomorfológiai vizsgálatokat végez, úgy következtetni lehet mondjuk a lepusztulás mértékére az adott területen. Ez a gránitra is nagyon jellemző, tehát nagyon sok esetben a grániton is így jönnek létre tafonik, amelyek az egykori talajszinteket jelzik. Ha valaki nagyon szeret ilyen képeket nézni, akkor meg állok rendelkezésére a 220-as szobában, mert van elég sok belőle, úgyhogy nehéz volt összeválogatni. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, hogyha kérdésük van, akkor szívesen válaszolok. Ha nincs, akkor pedig kellemes hétvégét.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Mari László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Kőzetmorfológia. A gránit és a homokkő. A felvétel 2004 tavaszi félévében készült.